Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva van a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, az első 26 versben. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A megnevezett ige szakaszban a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első 26. versében így szólít meg bennünket Istenünk igéje. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hitáltal ragadhatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. És hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyan annak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért arról az egyről, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tengerpartján a fővény, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, nem lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hit által áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákóbot és Ézsaut. Hit által áldotta meg a haldokló Jákób, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Hit által rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, mindenható Atyánk, Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében szeretnénk hálát adni neked. Hálát adni neked azért, ami körbevesz bennünket, amink van. Köszönjük, hogy esőt is adsz erre a földre, amely olyan száraz, mint sokszor a lelkünk, amilyen sivár, amikor vágyakozik utánad. De ahogy kevés ez az eső, mert kellene még több, úgy kellene nekünk a szívünkben, a lelkünkben a te lelkednek az érintése. Köszönjük, Urunk, hogy van lábunk, amivel elhoztál bennünket ide, ebbe a terembe, ebbe a templomba, hogy igéd elé állhassunk. Köszönjük, hogy van ez a hely, amit drága kezek építettek, akik előttünk jártak, és nem csak építésben mutattak példát, hanem hitben is. Köszönjük, hogy van fülünk, van szánk, van szemünk az igének a szólására, annak meghallására, és az elkövetkezendő teendők meglátására. Köszönjük, mert nagyon sok mindenünk van, és még nem is beszéltünk a családunkról, nem is beszéltünk a szeretteinkről, gyermekeinkről, akik oly sok gondot okoznak, de minden gondnál sokkal nagyobb az az ajándék, amit bennük nekünk adtál. Sok mindent köszönünk meg, amit láthatunk, hallhatunk, és amit megérinthetünk itt magunk körül. De egy valami van, amit igazán csak neked köszönhetünk, ez a hitünk. A hitünk, amellyel te érintesz meg bennünket, és a hitünk, amellyel mi megérinthetünk téged. Az a láthatatlan kinyújtott kéz, amely feléd tárul most, hogy megfogd azt, és vezess bennünket. Így kérünk a mai istentisztelet áldásaiért. Nyisd meg szívünket. Kérünk, hadd tudjunk befogadni téged. Azt mondtad, közel vagy azokhoz, akik téged keresnek, és ez a közelség nem több, mint egy kinyújtott karnyi közelség. Kérünk, legyen ez ilyen. Érints meg, hogy bátorításod, biztatásod erősítse a mi hitünket, és tudjunk így ebben a bőjtben, hitben megerősödve, megtisztulva feléd menni azokon az utakon, amelyeken járunk a hétköznapjainkban, hogy minden út a tiéd legyen, és azon minden dicsőség szintén a tiéd. Jézus Krisztus nevében kérünk, így áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Istennek a ma igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, található Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás próféta könyvének 58. fejezetében az 58. fejezet 6., 7., 8. és 9. verszakaiban. Hogy miként szól az írott és a hirdetett ige keresztény alázattal, helyünket elfoglalva odafigyeléssel hallgassuk. Ezt mondja az Úr. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelen látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Amen. Szeretett testvérek, azért vagyunk jó helyzetben, mert nem nekünk lelkészeknek, embereknek, nyomorultaknak kell, hogy megmondjuk, milyen a bőjt, milyen a jó bőjt, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy maga az Úr mondja el nekünk, hogy milyen is az, amit ő szeretettel lát. Ugye gondolják sokan, hogy a bőjt valamiről lemondani bizonyos konkrét célból, vagy ezt a húsvét előtti 40 napot, ezt ki kell, hogy húzzuk majd itt így, hogy elcsendesedjünk, és így tovább, hogy egy kicsit többet foglalkozunk a belsőnkkel, a lelkünkkel, a szívünkkel, magunkba szállunk, önvizsgálatot tartunk. Vannak, akik mindössze azt mondják, hogy elég, hogyha csak nagy pénteken nem eszünk húst, az a bőjt. De ahogy nagy tiszteltő úr mondotta volt, a múlt héten, és teljesen igaza is vagyon, hogy az igazság azonban az, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem szokott bőjtölni semmilyen formában. Mégpedig pont azért, mert szinte mindenünk megvan. A vallásos emberek többségesen. Olvassátok el otthon ezt az 58. fejezetet, érdemes, nagyon szép fejezet. Arról szól, hogy Isten megmutatja azt, hogy nem az csak a bőjt, hogy én ebben a 40 napban éppen nem csinálok valamit, hanem Isten kitágítja annak az értelmét. Tanít bennünket ebben a fejezetben, hogy az élet minden területén lehet bőjtölni. Ugyanakkor megmondja a bőjtnek a hasznát is. Nem kötelező bőjtölni, de aki él ezzel, mint lehetőséggel, az meglátja benne, már bocsánat a kifejezésért, a fantáziát, a lelkesültséget, hogy miért érdemes bőjtölni. Mert kétségtelenül a bőjt az lemondás. De nem mindegy, hogy miről és miért mond le valaki. Ebben a fejezetben két olyan érdekes, talán meglepő, de semmi esetre sem közhelyes igazságot találunk, és mond nekünk Isten, amin érdemes elgondolkoznunk. Azt mondja, a bőjt elsősorban lemondás arról, hogy én Isten előtt igaz vagyok. Tehát le kell mondjunk a saját igazságunkról, a büszkeségünkről Isten előtt. Másodszor pedig arról beszél, hogy lemondok a többi ember előtti önzésemről, közönyömről és erőszakosságomról. Egyrészt lemond valaki az Isten előtti igazságáról, majd mindjárt meglátjuk, hogyan fejti ki ezt az ige, másrészt pedig lemondok arról, hogy magamat szerető, önző, közömbös, sőt, adott esetben éppen erőszakos is vagyok emiatt másokkal szemben, tehát erről való lemondás. Mit jelent lemondani a magunk büszkeségéről Isten előtt? Mi történik itt? Nem olvastam fel az egész fejezetet, elég hosszú fejezet, de hogyha végigolvastam volna, akkor hallottam volna azt, hogy ezek az emberek valamiért perelnek az Istennel. Vádolják őt, követelőznek. Meg vannak győződve arról, hogy ők igazak Isten előtt, tehát igazuk van Istennel szemben is. Isten nekik tartozik, hát ezért rója le azt a követelést, és nem akarja közben úgy tűnik Isten törleszteni a tartozását. Miért nem? Ilyet olvasunk a harmadik részben. Miért bőjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Vagyis azt mondják, Istenünk, mi teljesítettük a dolgunkat, most te jössz. Követeljük a járandóságunkat. Megdolgoztunk, kérjük a bérünket, mi teljesítettük a vallási előírásokat, akkor aztán most te gyere az áldásoddal. Miért nem adsz áldást? És ekkor döbbenünk rá, hogy nem a piacon vagyunk, ugye? Isten nem lehet üzletelni. Az embernek soha nem lehet egészen egyszerűen Istennel szemben bármiféle igaza. Különösen akkor nem, ha hamis pénzzel akarunk fizetni, mint ahogy ők itt, mert Isten éppen erre mutat rám mindenek előtt, hogy csupa képmutatás a ti vallásosságotok. Felszínes, formális, nem őszinte, nincs benne a szíved. Ti nem imádjátok Istent, azt mondják itt, csak úgy tesztek, mintha imádnátok. Nem szeretitek őt, pedig úgy próbáltok viselkedni, mint ha ezt tenne. És közben végeztek valamiféle vallásos gyakorlatokat, aközben is tele vagytok versengéssel, önzéssel, sőt, gyilkos indulatok is lehetnek a mi szíveinkben. A kezetekkel például tesztek valamit, például imádkoztok, de a szemetek közben másra figyel, az eszetek másut jár, a szívetek másé, nyugodtan abba lehet hagyni az egészet, erre aztán abszolút nincs szüksége az Úrnak. És ennek fejében ráadásul vártok ti még fizetséget is az Úrtól. Azt gondoljátok, van ilyen, ti adtok először valamit Istennek, és ezzel aztán leköteleztétek őt, hogy ő majd olyat adjon, amit csak tőle kaphatunk. Még az Istenen való kapcsolatot is ilyen felszínesen szoktuk megélni, formálisan, a saját önző érdekeink miatt, hogy jók legyünk, hogy tetszünk másoknak, hogy megfeleljünk, ezért hát alakoskodunk. Alig várják, sokan mondhatnánk, hogy végre vegyen majd az Isten tiszteletnek, és folytathassuk a templomon kívüli életet. Isten ezt hosszasan sorolja neki, majd olvassátok el otthon mindenféleképpen, egy pár mondat belőle, még bőtölés közben is megtaláljátok kefteléseket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy bőtöltök, ahogy illene, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságba. Na vajon, ilyen az a bőt, ami az Úrnak tetszik? Hát milyen bőt az, ami Istennek tetszik? Miről kell, lehet vagy szabad lemondanunk azért, hogy annak áldás legyen a folytatása? Az igazi bőt az, amikor valaki eljut arra teljesen egyértelmű és világos felismerésre, hogy nekem, neked nincs igazad Istennel szemben. Nekem Istentől semmi jó nem jár. Amit megérdemelnék, én pedig tudom, hogy én mit teszek, ti is tudhatjátok, hogy ti mit tesztek, amire valóban rászolgáltunk, az az ő igazságos ítélete a bűneink miatt. Arról a bőtről szól ez az ige, amikor valaki eljut az önismeretnek arra a fokára, hogy Isten szemével kezdi látni önmagát, és Isten igéje szerint mond ítéletet maga felett. Amikor betölti egy embernek a szívét az a mélységes meggyőződés, hogy igenis rászorulok Isten kegyelmére. Kell a szeretete, kell az a kinyújtott kar, ami volt az imádságban, és ahogy hallhattuk. Hogy mindennél fontosabb, hogy van-e számomra is kegyelem. Mert nem tudom magamat megtisztítani. Hiába szeretnék rendesen bőtölni, nem megy. Nem tudom magamat megváltoztatni, nem tudom a kemény szívemet sem megváltoztatni, sem a szennyes fantáziámat, arról nem is beszélve, sem az élhajház önző, mohó természetemet. Nincs igazam Istennel szemben. Amikor lemond valaki ilyen értelmében a maga igazáról, és lemond arra az ábránról, hogy ő valami igazi jó megoldást mégiscsak talál az elrontott életekre, és akkor kész lesz arra, hogy mindent letegyen a kezéből, ami addig benne volt, hogy elfogadhassa azt a bocsánatot, hogy valóság legyen számára Istennek kegyelme. Pál apostol a Filippi levélnek az egyik részében mondja az önéletrajzát, bemutatkozik részletesen, elmond mindent az első 8 versben, és a 9. vers így hangzik, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Ezért állok én is itt. Így jut oda az ember, hogy lemondjon a saját igazságáról. A törvény alapján nincsen igazságunk, testvérek. Előtte ugye azt mondja, hogy egész gyerekkorában arra tanították, hogy teljesíteni kell a törvényt, mint az 518 parancsolatot, vagy nem is tudom pontosan hány van, azt mind betűről betűre aprólékosan meg kell tartani, és az ilyen lelki teljesítménynek majd nagy jutalma lesz Istennél. Még az üdvösség is ennek a jutalma. Te teljesíted. A rád kirót rész, ő pedig teljesíti, hogy amit magára vállalt, és téged is üdvözít. Pál apostol ebben nőtt fel. Ez a hagyományos vallásosság. Ez a hagyományos kereszténység is, értsük jól. Ez van amögött, hogy miért járunk mi vasárnap templomba. És akkor rádöbbenünk arra, hogy ez nem így van. Nem igaz. Ezt is nem tudom teljesíteni a legjobb szándékkal sem. Nem, hogy az 510-valahány parancsolatot, ami a zsidóknak van, hanem még azt a tizet is. Ott van az a 10 ige, és abba is belebukunk folyamatosan, beletörik a bicskánk. Ez az egyik része. A másik pedig, ki vagyok én, hogy Istent megelőzve, őt én valamire ebbe próbáljam kényszeríteni. Hát ez nem fog menni. Ez lehetetlen. Hát nem volt példa még soha történelemben erre. Nekem nincs saját igazságom a törvény alapján, de nem mondok le arról, hogy Isten engem mégis igazán nyilvánítson, és igazzá tegyen, hogy megbocsásson nekem. római levélben pont ezért írja Pál boldogan. Megigazulván azért hitáltal a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Korintusi levélben meg afelett örvendezik, hogy Jézus, aki bűnt nem ismer, bűnné vált, érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Meg lehet változni, de egyedül csak Jézusban, és csak ő általa. Meg lehet tisztulni, de csak a Jézus vére tisztít meg teljesen bennünket. Lehet új szívet is kapni, testvérek, de csak ajándékképpen. Nem üzletelhetünk Istennel. Nem úgy, hogy előre fizetek. Nincs érvényes valutám. Semmi nincs. Hát mindent tőle kaptam. Utána akkor még én leállok. Sokszor látom, és látjuk mi lelkészek, akik megpróbáljuk egy kicsit is komolyan venni a törvényt, és ezért aztán ölünkbe hullik a kegyelem, hogy hogyan változik át egy ember gondolkodásmódja és az élete is, amikor idáig eljut végre. Amikor bizonyossá leszel, és bizonyossá lesz, hogy sem a származásom, sem a műveltségem, sem az eszem, sem a vallásosságom, se az, hogy szép vagyok, vagy csúnya, se az, hogy férfi vagyok, vagy nő, engem igazzá Isten előtt nem tesz. És ekkor lemondunk arról a tévhitről, hogy a magunk érdemei, a magunk jóságai, a mi szenvedésünk, a mi igazságunk, a mi cselekedeteink bármit is számítanának az üdvösségünk szempontjából. És mikor valaki eljut idáig, hogy egyedül Krisztus érdeme, egyedül az ő cselekedete, egyedül az ő igazsága, az ő jósága, ami rajtunk segíthet, de az viszont segíthet. Így tágítja ki egészen ebben a fejezetben Isten a bőtnek az értelmét. Persze van olyan is, hogy a gyomrunkon, meg van, hogy máson bőtölünk, de ezek persze nem jelentéktelen dolgok. Mi például, hogy elárulok egy kis titkot, én vasárnap Isten tisztelet előtt soha semmit nem eszek, csak vizet iszok, meg esetleg egy kávét. És ezek sem jelentéktelen dolgok, mert valamiért vállaljuk ezeket, ha valaki látja ennek az értelmét is, rendesen gyakorolja is. De a bőt nem csak az, hogy tartózkodunk bizonyos ételektől, hanem az, hogy végérvényesen lemondunk arról, hogy neked vagy nekem van igazam, hogy mi Isten előtt jók lehetnénk, végérvényesen lemondunk arról, hogy bármi olyat felmutathatnál, vagy felmutathatnék, ami Isten mércéje szerint igaz és tiszta, és lemond arról, hogy önmagát megváltoztassa. Amikor a saját imádságunk az lesz majd, ami az énekünkben benne van, jövök semmit sem hozva, kegyelmedbe fogózva, és engeded magad megajándékozni a szeretettel, ez az a bőt. Ennek az érdekében teszek le a kezemből mindent, ami addig benne volt. Mert ugye túl sok mindenünk van, pont erről volt szó múlt héten is. A bőtnél, alázattal, igaz ismerettel, helyes Isten ismerettel tudok elé lépni, és akkor kap az ember tőle olyan gazdagságot, amelyről addig még nem is tudott. És amikor leteszünk a kezünkből mindent, ami benne van, amit addig gyűjtöttünk, amit benedig bíztunk, amit értékesnek tartunk, és engedjük, hogy ő örökkévaló életet adjon nekünk. Hogyha el tudod valóban mondani azt, hogy jössz semmit nem hozva, vak vagy és szegény, hogy kincset lejjél benne te, akkor bőtölsz Istenek tetsző módon. Mert akkor lemondtál a saját igazságodról, a saját igaz voltodról, a büszkeségedről, és egyedül az Úr jóságában reménykedsz. Mikor a Biblia bőtölő emberekről és közösségekről ír, gyakran hozzáteszi azt, amit hallhatunk is a múlt héten, hogy azért bőtölt, hogy keresse Istent. Minden nemű bőtölés végső célja tulajdonképpen ez. Mi, akik messze sodrottunk Istentől, mint a tékozló fiú, hogy visszataláljunk hozzá, hogy újra és újra megújuljunk a vele való lelki közösségben, és hogy még közelebb kerüljünk hozzá, mint ahol vagyunk. Mert milyen jó dolog karnyújtásra lenni, de milyen jó, még jobb átölelve lenni, szeretve lenni. És ekkor végre lemondunk a beképzeltségünkről, hogy azért te mégiscsak vagy, hogy én mégiscsak jó ember vagyok, és nekem jár valami. Ismerős ez? Szabad ezt imádságban újra és újra megvallani, hogy mennyire szegények vagyunk, vakok és senkik. És ha már idáig eljutottunk az önismeretben, akkor vágyakozunk arra, hogy segítsen még tovább. Hogy hadd ismerjük meg őt még jobban, és merjünk egyedül ő benne reménykedni, ilyen értelemben is. A másik, amiről ez a fejezet szól, bőt az, amikor valaki kész lemondani saját előnyeiről, hatalmáról, élvezeteiről azért, hogy valaki másnak segítsen. Amikor kész az ember ebbe a rohadt nagy, ebbe az óriás nagy rohanásba, már megbocsássatok testvérek, megállni egy kicsit, mások elől félreállni, leszállni a magas lóról annak érdekében, mások érdekében, hogy ebből valakinek haszna legyen. Ha végigolvastam volna a hosszú fejezet, akkor még ilyeneket olvashattok majd otthon benne. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnakul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, és az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, ismerős ugye, vasárnaponként, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, ő pedig megajándékoz téged. Ha kész vagy valóban félreállni, ha kész vagy lemondani, elengedni, átengedni, akár áldozatok árán is másnak segíteni, na ez a bőjt. És ennek aztán valóban van számtalan lehetősége, és az életünk minden területén lehet gyakorolni, nem csak ebben a 40 napban. Persze jogos ez a kérdés, hogy nem ez lenne a természetes? Kell ezt külön mondani, hogy ne üsd agyon, ne mondj a csúnyát, ne bánsd, ne gúnyod, ne nézd, hogy éhezik, hanem miközben te tömöd a hasadat. Ne, hát ez lenne a természetes. Sajnos nem ez lett a természetes, hanem az lett a természetes, hogy visszaüt, agyonüti, odacsap, elveszi, kicsavarja kezéből, nem adja meg a napszámot, amiért az megdolgozott, csúnyát mond róla, és még utána még rágalmazza is. Miért? Itt van a fejezet elején. Azt mondja, Isten, ők próbálnak keresni engem, mintha olyan nép lennének, amelyik nem hagyta el Isten törvényét. Csak hogy nem olyan nép volt már az a nép se, és mi sem. Ez a mi alapbajunk, hogy elhagytuk Istennek törvényét, és ma kiváltképpen egy tisztára törvény nélküli, igazság nélküli korban élünk, mely kor és közgondolkozás, ráadásul még élthajhász is. És erre tanítanak bennünket. Az élvezetek hajszolása lett sok embernek a célja, hogy én ma jól érezzem magam. Egy képpel szemléltetve, ma az emberek többsége nem olyan, akik készek fát ültetni, hogy majd később a gyermekei vagy az unokái, például diófát, vagy tölgyfát, tudják majd élvezni azt, hanem sajnos ma az a természetes úgy tűnik, hogy fogják magukat, letépik a már elültetett fákra a gyümölcsöt úgy, hogy az ágat is törik vele, és tönkreteszik a meglévő értékeket. Egy ilyen törvény nélküli korban nehéz bőjtölni. Egyszerűen bolondnak nézik és tekintik azt, aki a szó bármilyen értelmében bőjtöl, aki tudatosan készül a jövőre, aki áldozatot hoz másokért, aki bármiről lemond, akár csak a legszerényebb élvezetről is. Kevés ember van ma, aki érdek nélkül segít a másoknak, aki azokkal törődik, akik nem fogják viszonozni, aki olyasvalamivel foglalkozik, amiből valaki másnak is haszna van. Tiszta, bolondnak nézik. Vannak ilyenek. Vannak ilyen emberek, kevesen. Sokszor ők teszik élhetővé egyáltalán a környezetünket, de önmagában az ember nem képes erre. Ugyancsak a Filippi levélben áll, amikor Pál apostol írja, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymás magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Hát ez a szakasz, testvérek, nekem nagyon-nagyon sokáig nyomta a bögyömet. Mi az, hogy én mást különnek nézek, mint én Kirs Attila? Hát nincs nekem akkora eszem, hogy szinte be se fér ide a templomba? Aztán az Isten bebizonyította, hogy nem a magam igazsága. És természetesen az ember nyilván a maga hasznát is kell, hogy nézze. El kell tartani a családot, de a másokét is. Ne az önzés legyen a motívum, az indíték, a haszonvágy, vagy a hiú dicsőségvágy, ne a magam különnek tartása, hanem az, amiről itt olvastunk. Talán erre is érvényes az, amit annak idején Szent Jóbi Szabó László meg a Reformkorban írt, azt mondta, ami hajdan az emberből vitézt csinált, ha most magad úgy viseled, egy bolonddal több lesz veled. Ez már évszázadokkal ezelőtt is így volt, meg a bibliai időkben is így volt, és ma is így van. Ezért nem zavart a Pál apostolt, hogyha bolondnak nevezték emiatt, és engem se zavar, hogy inkább vagyok Istennek bolondja, mint embereknek a bölcse. Le is írja, mi bolondok a Krisztusért. De nem akarunk ezen változtatni, sőt, erre hívja fel a levél címzetjének a figyelmét, és bebizonyítja, hogy csak is így érdemes élni. Magasabb rendű célokért, jövőt készítve, azért egészen természetes módon áldozatot is hozva. Ez azt jelenti, hogy sok mindenről lemondok azért, hogy másnak jobb legyen. Közben rájövök, hogy nekem is jobb úgy, és kiderül, hogy az egész társadalomnak jobb. Mégse csináljuk. Mert a felnőre végre egy nemzedék úgy, hogy kész tanulni, jövőre készülni, egymást segíteni, munkából élni. Van bátorsága becsületesnek maradni. Nem teszi tönkre magát fogamzásgátló tablettákkal, testvérek és kaparókanalakkal, drogokkal és alkohollal, akkor egy nemzet lenne egészséges. Egy egész, mentálisan is, értelmi tekintve is, szívében is, testében is. És az egész társadalomnak, egy egész nemzetnek, bizonyos értelemben az egész emberiségnek jobb lenne. De ehhez böjtölni kellene. Bátorság kellene ahhoz, hogy ennek érdekében mi lemondjunk mulandó, kevésbé értékes dolgokról, vagy amiknek nem most van itt az ideje. Majd eljön az ideje. Isten igényét láthatjuk, hogy sokkal a többet mond nekünk a bőtről, mint az, hogy egy-két napig hús helyett mással lakom jól. Ide silányítottuk a bőtöt. A bőt életforma, életstílus, életszemlélet, mégpedig egy magasabb életszemlélet, mint amiben mi belenövünk, vagy belekényszerülünk, nagy Isten, belekényszerítenek bennünket. Isten a benne hívő embert, ő maga fölé emeli, és magasabbra látsz majd, nagyobb áttekintésed lesz. Tágasabb horizonton belül tud tájékozódni így az ember. Te magad is messzebb látsz, és többet látsz. És lemeri írni azt is, amit Pál apostol leírt, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, fontok az csak, és persze munkálkodunk is rajtuk, hiszen ebben élünk, de tudjuk, hogy mulandóak. A láthatatlanok viszont örökkévalók. Isten mielénk örökkévaló célokat helyezett, és örökkévaló értékeket kínál. Egy szorongatjuk a kacatjainkat, és nem akarjuk ugye kiengedni a zsebünkből, tisztára úgy, mint a majom, tudjátok, hogy kell fogni majmot, hogy van egy ilyen tálka, aminek van egy szája, beleteszik a gyümölcsöt, ugye a majom belenyúl, megfogja, de amikor már teli van a kez, azt már nem tudja kihúzni. Hát ilyenek vagyunk mi is. Ugyanezt csináljuk. Nem akarjuk elengedni, hanem állandó jelleggel meg akarjuk fogni, tisztára majom szemléletből élünk. Más szavakkal szólva, nem vagyunk hajlandóak böjtölni. Ezért nincs hova tenni Istennek az örökkévaló értékeket, mivel a szívünk tele van mással, ezért aztán olyanok maradunk, amilyenek. Aki, ha van valaki, aki kész letenni, ha csak időnként is, vagy legalább átmenetileg azt, amit szorongad, akkor Isten ajándékait elfogadja, az böjtöl a Biblia tanítása szerint. Ezt el lehet kezdeni bárhol és akárhol. Aki ezt komolyan veszi és komolyan akarja gyakorolni, annak Isten világossá fogja tenni, hol kezdje el. Ebben sem szabad mértéktelennek lenni. Nem kell hősködni, nem kell mártírkodni, hogy én most mennyire szenvedek, mert böjtölök. Természetesen hozzátartozik a hívő ember életéhez a feladás, a böjtölés, mint az imádság és az adakozás. Jézus is pont ezt a háromat említi a hegyi beszéd elején. Nem is magyarázza, hogy ezt tenni kell, nem indokolja, hogy miért. Úgy beszél róla, mint ami természetes, mint a lélegzés. Azt mondja, amikor imádkozol, hogyan tedd, amikor adakozol, hogyan tedd, amikor böjtölsz, hogyan tedd. Ez az utóbbi marad ki leginkább a vallásos, vagy sokszor a hívő emberek életéből is. Isten ma arra bátorít bennünket, hogy kezdjük el ezt, és engedjük el magunkat, és engedjük azt, hogy ő változtasson meg bennünket. Mindig az a baj, hogy egymást akarjuk megváltoztatni. Ne adj Isten, magunkat akarjuk megváltoztatni. Nem fog menni. Nem fog menni. Válások vannak belőle, paráznaságok vannak belőle, megkeseredettség van belőle. Nem megy. Engedjük, hogy ő változtasson meg bennünket. Valaki azt mondta, hogy lehetett hallani tévében, most lebuktam, mert nem szoktam tévét nézni, egyébként rádióban hallottam valószínűleg, azt mondja, hogy lét célja a jólét, meg a jól lakás. De ez nem igaz. Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy a lét célja az, hogy ezt az életet itt leéljük, megéljük, azért jöttem, János 10:10, hogy életük legyen, és bőségben éljetek. Bőséget akar nekünk az Úristen adni. Először életet akar adni, aztán utána megtölti sok minden bőséggel. Az emberek élet Jézus nélkül törekszenek a jólétre. Megtölteni valamit, kit, mit? Önmagukat. Aztán, ha sikerül megtölteni, önteltek lesznek, és nem tud továbbadni abból, amit esetleg arra kapott, hogy továbbadjon. A létünk célja ez az élet, amiről Jézus beszél. Az élet a Szentírás tanítása szerint egy személy neve is van. Úgy hívják Jézus. Én vagyok az élet. Ezt mondja magáról. Akinek vele van igazi, működő kapcsolata, a hétköznapokban is működő, nem csak vasárnaponta, nem csak nagy bőjtre bőjtöl, hanem valóban életstílussá válik, az sokszor nehéz körülmények között is elégedettebbek és boldogabbak, mint azok az emberek, akiknek hiányzik ez az élet az ő életükből, az ő létükből. És hogyha jó létbe jutnak esetleg, akkor is üresnek érzik magukat. Elégedetlenek, és olyan sokszor boldogtalanok. Jézus nekünk az életet kínálja. Önmagát kínálja. Ehhez ezen a bőjtön átvezet az út. Lemondok a magam igaz voltáról, és lemondok adott esetemben a magam kényelméről, előnyeiről. Kész vagyok lemondani bármiről, hogy képes legyek elfogadni mindazt, amit ő kínál nekem. Olvassuk ezt az 58. fejezetet otthon, egyébként a múlt heti bőti nagylevélben is, forrásban is, ez van ott az elején a hírlevélnek. Olvassuk el, és úgyhogy minden mondatnál egy kicsikét álljunk meg, és nézzük végig, hogy melyik az a pont, ahol elkezdődhetne a mi lelki életünknek a megújulása. Melyik az a kis ajtó, amit hogyha kinyitunk, azon beárad majd a mennynek a gazdagsága. Mert a fejezet második fele erről a gazdagságról szól. Azt mondja, öntözött kert leszel, forrásokat talál, épül, a romokon is új épül, erős csontozatod lesz, boldog utódai lesznek az élet minden területén, és mindez felsorolja, hogyan jelenik meg Istenek áldása, ha készek vagyunk erre a fajta bőjtre. Hát szeretett testvérek, így éljük meg ezt a bőjtöt, így kínál most nekünk az Úristen megújulást és frissességet, hogy öntözött kertek lehessünk. Adjuk hát tovább lelkünk gyümölcseit, a békességet és a szeretetet, így legyen. Amen. Édes drága atyánk, bocsáss meg, hogy sokszor mi is azt képzeljük, csak az lesz a miénk, amit magunkba tömünk, valamit megszerzünk. Bocsáss meg, hogy sokszor nem riadtunk vissza attól sem, hogy tisztáltan módon és eszközökkel szerezzünk még valamit. Bocsáss meg, hogy sokszor egymástól veszünk el értékeket, és így akarunk gazdagodni. Bocsáss meg, hogy olyan sértő a büszkeségünk számára az, hogy odaálljunk eléd, de valljuk, hogy semmink nincs, aminek igazi értéke lenne, és engedjük magunkat megajándékozni. Ezért köszönjünk hát, hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk a hitünk által, amit te adtál, és nem a cselekedeteinkért, hanem a te ajándékod. Köszönjük, hogy te ajándékokat kínálsz nekünk most is, hogy te, aki egyszülött fiadnak nem kedveztél, hanem őt mindannyiunkért odaáldoztad, vele együtt mindent nekünk akarsz adni. Így világosítsd meg értelmünket. Jobban értsük ezt a lehetőséget. Bátoríts minket, hogy hittel tartsuk a kezünket, hogy legyen mit adnunk másoknak is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te egész földi életed egy ilyen nagy bőjt volt. Hogy te, aki bűnt nem ismertél, bűnné lettél érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk te benned. Segíts komolyan bennünk ezt, csak veled lehetséges. Így a te nagy nevedet kérjük a következő hetünkhöz is. Te légy tanácsadónk, te ígéd legyen világosságunk, szent lelked legyen tegye könnyűvé, hogy minden helyzetben engedelmeskedjünk neked, családjainkkal, szeretteinkkel. Így gyógyíts betegeinket, így is tápold az özvegyeket és az árvákat, így vigasztald a vigasztalásra szorulókat, így adj buzdítást annak, kire arra van szüksége. Így fedj meg bennünket, amikor be kell lássuk, hogy nem a mi igazságunk, hanem hogy a tiéd. Így kérünk, így áldj meg bennünket, hogy áldássá legyünk másoknak is. Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts el minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Istennek, a mi atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek megvilágosító közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk, közel és távol, most és minden időben. Amen.